46. fejezet. A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quixote-nak rettentő haragjáról. Amíg Don Quixote eképen pattogott, a pap azzal csitította a poroszlókat, láthatják Don Quixote minden tettéből vettéből, hogy nincs helyén az esze. Ne is űrzék-fűrzék tovább a dolgot, mert ha elfogják és bekísérik, úgyis csak megint kieresztik, mint afféle bolondot. Azonban a parancsot lobogtató poroszló azt felelte. Neki semmi köze Don Quixote bolondságához, neki csak az a kötelessége, hogy a főnöke parancsát végrehajtsa, s ha elfogta, bánja is ő, ha aztán 300-szor is szabadon eresztik. Mind elhiszem, jegyezte meg a pap, hanem azért most mégse vigyék el, hiszen amint én ismerem, úgyse hagyja magát. S végre is a pap annyira szívökre tudott beszélni, hogy Don Quixote pedig annyi esztelenséget követett el, hogy a poroszlók még nála is bolondabbak lettek volna, ha be nem látják, hogy Don Quixote-nak csak ugyan nincs helyén az esze. Így tehát végre lecsillapultak, sőt még a békéltetésre is vállalkoztak a Borbély és Sancho Panza között, akik még szörnyen acsarkodtak egymás ellen. És mint az igazság szolgái, végtére is oly szerencsés közvetítők voltak, s úgy döntötték el a pört, hogy mind a két fél, ha nem is repeső örömmel, de annyira, amennyire megnyugodott az ítéletben. Kicserélték a szamárnyergeket, de a terhelőt meg a kötőféket nem. Ami pedig a mambrén sisakját illeti, a plébános úgy suba alatt, s Don Quixote tudta nélkül, 8 reált adott a résztányérért, erről a Borbé nyugtát állított ki, kijelentvén, hogy visszakérni nem fogja soha, de soha. Ámen. Ezzel tehát e két fő és komoly ügynek vége szakadt. Most már csak az maradt, hogy a Don Luis szolgái is beérjék azzal, hogy hárman visszatérnek, a negyedik pedig az ifjúnál marad. S követi. Ahogy Fernando vezetni fogja. S minthogy már a kedvező sors és a jó szerencse elhárította az akadályokat a fogadóbeli szerelmesek és bajnokok útjából, s megkönnyítette a nehézségeket, minden szerencsésen alakult, mert a szolgák is beleegyeztek Don Luis minden kívánságába. Ez meg Doña Clarát tette oly boldoggá, hogy arcáról mindenki leolvashatta szívének örvendezését. Zoraida ugyan nem értett meg mindent, ami körülötte történt, hanem azért örült az örvendezőkkel, és sírt a sírókkal, ahogy épp az arcok tükrözték, főleg pedig az ő spanyoljáé, akiről soha le nem vette szemét, és egész szívvel csüggött rajta. A vendéglős megérezte a sáfrány szagát, hogy milyen jutalom és ajándék ütötte a Borbély markát, ő is előállt hát követeléssel, fizessék meg Don Quixote-ért a szállást, valamint adjanak kártérítést az elpusztított tömlőkért és a kifogytatott borért is, máskülönben, amint esküvel is bizonyítgatta, Rosinante és Sancho Samara nem mennek el innét egy tapottat se, amíg ő meg nem kapja pénzét az utolsó fityingig. A pap lecsillapította, Don Fernando pedig kifizette, bár a tanácsos is ajánlkozott, hogy szíves örömest kiegyenlíti a követelést. Így hát mindenlére kibékült és megnyugodott, úgyhogy a vendégfogadó már korán sem az Argamante táborának zűrzavarát mutatta, mint az imént Don Quixote mondá, hanem Octavianus korának békességét és nyugodalmát. Abban pedig mindnyájan egy véleményen voltak, hogy ezért a plébános jóindulatának és nagy ékes szólásának, valamint Don Fernando páratlan bőkezőségének tartoznak köszönettel. Amint Don Quixote látta, hogy immár kibontakoztak és megszabadultak a tusakodásból, melybe ő és fegyverhordozója keveredett, elérkezettnek vélte az időt, hogy újra útra keljen, s véget vessen a nagy kalannak, amelyre őt felkérték és kiválasztották. Gyors elhatározással odament hát Doroteához, s térdre borult előtte. Dorotea azonban semmiképp sem engedte meg, hogy addig csak egy szót is szóljon, amíg föl nem kell a földről. Mire az engedelmes lovag, talpra állván, így szólt. A példabeszéd azt tartja, szép úrhölgy, hogy a jó szerencsének serénység az anyja. S csak ugyancsak sok fontos ügyben azt is mutatta a tapasztalás, hogy aki serényen látott hozzá, még a kétes dolgokban is sikeresen végzett. Ez az igazság azonban semmiben sem valósul meg inkább, mint a hadviselésben, hol a gyorsaság és fürgeség megelőzi az ellenség intézkedéseit, s hamarabb megszerzi a győzelmet, semmint az ellenfél még csak gondolna is védelemre. Ezt pedig azért mondom, kegyelmes és fenséges asszonyom, mert úgy látom, hogy a mi időzésünk e várban immár teljesen fölösleges, sőt, oly káros lehet, hogy valamikor még nagyon megkeserüljük. Mert ki tudja, hogy fenséged ellensége, amaz óriás, nem fürkészte ki már is titkos kémekkel és megbízottakkal, hogy én az ő megsemmisítésére indulok, s nem nyújtunk-e neki az időveszteséggel alkalmat, hogy valami bevehetetlen várba vagy erősségbe sáncolja el magát, amely ellen keveset ér minden szorgalmam és váradhatatlan karomnak minden hősiessége. Azért hát, fenséges asszonyom, serénységünkkel előzzük meg minden cselvetését, s keljünk azonnal útra szerencsénk nyomában, mert fenséged nem várhatja türelmetlenebbül óhajtása teljesülését, mint jó magam, hogy szembeszálljak ellenségével. Itt elhallgatott, és nem is szólt egyebet Don Quixote, hanem nagy nyugodtan várta a bájos trón örökösnő feleletét, aki fejedelmi magatartással, s egészen Don Quixote modorában eképpen válaszolt. Hálás köszönettel fogadom buzgalmát, lovagúr, hogy enyhíteni törekszik nagy bánatomat. Amint illő is hős lovakhoz, mert az a rendeltetése és kötelessége, hogy gyámolítsa az árvákat és szükségben szenvedőket. Adja az ég, hogy mindkettőnk óhajtása teljesüljön, s hiszem, be fogom bizonyítani, hogy van még háládatos nő is a világon. Ami pedig útrakelésünket illeti, ám történjék azonnal, mert én csak azt kívánom, amit kegyelmed akar. Rendelkezzék velem, lovagúr, saját belátása és tetszése szerint, mert aki egyszer a maga személye védelmét kegyelmedre bízta, és kezébe tette le birodalma visszavívását, nem ellenkezhet semmiben sem azzal, amit kegyelmed bölcs belátása parancsol. Isten velünk hát, kiáltott fel Don Quixote, ha egy úrhölgy így megalázza magát előttem, nem szabad elhalasztanom az alkalmat, hogy fel ne magasztaljam, s örökölt trónjára ne emeljem. Induljunk rögtön, vágyam útra kerése sarkantyúz, mert, amint mondani szokás, késedelem, veszedelem. S minthogy sem az ég nem termett, sem a pokol nem látott még olyat, ami engem megrettentene, vagy megfélemlítene. Nyergel föl Sancho Rosinantét, készítsd elő szamaradat és a királynő paripáját, aztán búcsúzzunk el ettől a vártól és a díszes társaságtól, s távozzunk haladéktalanul. Ekkor Sancho, aki végighallgatta az egészet, a fejét csóválva így szólt. Jaj, uram, uram, rosszabbul áll a világ a faluban, mint az ember gondolná. Minden tisztes főkötő engedelmével legyen mondva. Hát mi baj lehet, nem csak a faluban, hanem akár a világ minden városában, te szemtelen, ami nekem káromra lehetne. Ha kegyelmet haragra gerjed, jegyezte meg Sancho, akkor hallgatok, s nem mondom meg, amit pedig mint hű fegyverhordozónak meg kellene mondanom, s amit a becsületes cseléd tartozik is jelenteni urának. Mondd el hát, mi az, felel Don Quixote. Csak arra ne számíts, hogy engem megijesztesz. Mert ha te félsz, természetesnek tartom, de tudod, hogy én nem ismerek félelmet. Nem is arról van szó, szegény bűnös fejemre mondom, válaszolt Sancho, hanem arról, hogy én szentül hiszem és tudom, hogy ez a kisasszony, aki a nagy Mökümökon ország királynőjének adja ki magát, oly kevéssé királynő, mint ahogy az én anyám nem volt az. Mert ha királynő volna, amit állítja, nem csókolóznék minden sarokban, s valahányszor az ember elfordult tőle, nem csókolóznék, mondom, olyas valakivel, aki nincs is nagyon messze innét. Dorotea fülig pirult Sancho szavaira, mert csak ugyan igaz, hogy férje, Don Fernando, lopva kivette a vámot Dorotea édesajkának mézéből, amit Sancho észrevett, s olyan könnyelműségnek tartott, ami talán illik valami szabados nagyvilági nőhöz, de nem illik egy nagy birodalom királynőjéhez. Nem tudott és nem is akart egy hanggal se felelni Sanchónak, hanem hagyta tovább beszélni, ő meg folytatta is eképpen. Csak azért mondom, uram, mert ha mi össze-vissza lótunk futunk is, és megjárjuk 100 út hosszát, töltünk rossz éjszakákat és még rosszabb nappalokat, ami fáradalmunk gyümölcsét majd azt csípi el az orrunk elől, aki már itt a kocsmában is körülötte legyeskedik. Ezért aztán csak ugyan kár volt sietnem, hogy Rosinantét megnyergeljem, és a szamaramat fölszerszámozzam, a paripát felkantározzam. Jobb, ha innen ki se tesszük a lábunkat. Fonja a szajha a maga fonalát. Mi meg lássunk a dolgunk után. Irgalmas Isten! De milyen rettenetes haragra lobban Don Quixote, midőn meghallott a fegyverhordozója illetlen szavait. Akkora volt ez a harag, hogy hadarva és akadozó nyelvvel így rivalt rá, miközben szeme lángot lövelt. Ó, te nyomorult, semmire kellő, neveletlen, otromba pimasz, te botnyelvű, fullánkos, vakmerő, sásárló és rágalmazó! Hát ilyen szavakat merészelsz kiejteni az én jelenlétemben, s e magas úrhölgyek előtt? Ilyen alávaló becstelenségeken mered jártatni zűrzavaros képzelmedet? Hord el magad a szemem elől, förtelmes szörnyeteg, hazugság raktára, csalfaságok műhelye, gazságok bányája, álnokságok feltalálója, szemtelenségek híresztelője, ellenségete minden tiszteletnek, melyel királyi személynek tartozunk. Hord el magad, szemem elé ne kerülj többé, ha nem akarod, hogy rettentő haragom izzé porrázúzzon. S e szavak után szemöldökét összeráncolta, képét felfújta, jobbra-balra széttekintett, s jobb lábával nagyot dobbantott, ami meg annyi tanújele volt a bensejében dúló lángharagnak. Sancsónak ezekre a szavakra, s a gyilkos mozdulatokra úgy az inába szállt minden bátorsága, hogy boldog lett volna, ha e percben megnyílik alatta a föld, és elnyeli mindenestül. Nem tudott mit tenni, hanem hátat fordított haragva urának, és eltakarodott szem elől. Azonban az eszes Dorotea már töviről hegyire ismerte Don Quixote gondolkozásának módját, és ezért felindulása csillapítására így szólt hozzá. Ne vegye okon búsképű lovagúr, hűséges fegyverhordozójának együgyű szavait. Ki tudja hát, ha nem ok nélkül mondotta, s természetes eszéről és keresztény lelkiismeretéről nem lehet föltenni, hogy hamis tanúbizonyságot akarna tenni valaki ellen. Igen, hihető, minden kétség kívül, hogy ebben a várban, amint kegyelmed állítja, minden dolog és esemény varázslatnak lévén alávetve, meg lehet mondom, Sancho is ilyen ördöngös módon látta, amit mond, s ami olyannyira sérti az én becsületemet. A mindenható Istenre esküszöm, kiáltott fel Don Quixote e szavakra, felséget fején találta a szöget. Valami ármányos látomás villant fel a szegény bűnös Sancho előtt, és azt láttatta véle, amit különben lehetetlen lett volna látnia. Ha csak varázslat útján nem, mert ismerem a boldogtalannak becsületességét, ártatlanságát, s hogy nem képes hamos tanúbizonyságot tenni. Már bizonyosan úgy van, jegyezte meg Don Fernando, amiért is jó lesz kegyelmed, Don Quixote uram, megbocsát neki, s visszafogadja kebelébe. Ahogy kezdetben vala, mégpedig előbb, semmint értelmétől, az ilyen látomások megfosztanák. Don Quixote azt felelte, kész megbocsátani. Erre a plébános azonnal előhívta a Sanchót. Ez nagy alázatosan megjelent, ura előtt térdre borulván, kezét kérte, mit ez oda is nyújtott neki, s megengedte, hogy megcsókolja. Aztán megáldotta, s így szólt hozzá. Most már csak ugyan elhihetett, Sancho, igaz, amit oly sokszor mondtam, hogy a várba mindent elbűvöltek. Igazán elhiszem, felelt Sancho, annak a levegőbe lódításnak a kivételével, amely egészen a szokott módon valóban megtörtént. Ne hidd, válaszolt Don Quixote, mert ha úgy lett volna, akkor, de meg most is, bosszút álltam volna érted. Ám sem akkor, sem azóta nem került szemem elé, aki sérelmedért meglakolhasson. Mindenki szerette volna tudni, mi volt a levegőbe lódítás, mire a vendéglős pontról pontra elmondta, hogyan repült Sancho Panza a levegőbe, ami nem csekély mulatságot szerzett a hallgatóknak, Sancsónak pedig éppen annyi bosszúságot okozott volna, ha gazdája újból nem biztosítja, hogy merő varázslat volt. Ám bár Sancho balgatagsága mégsem ment annyira, hogy ne tartsa tiszta és bizonyos valóságnak, amihez a boszorkányságnak nem volt semmi köze, s néki húsvér emberektől kellett elszenvednie, nem pedig álmodott vagy képzelt kísértetektől, amit ura hitte és bizonygatta. Immár harmadnapja múlt, hogy a díszes társaság a vendéglőben időzött, s már csak ugyan szükségesnek tartották, hogy útra keljenek. Hanem először megbeszélték, hogyan vihetné haza a pap meg a borbély Don Quixotét úgy, hogy ne játsszák tovább Mikomikon a királyné megszabadítását, s hogy Doroteát és Don Fernandót Don Quixote falujáig fárasszák, ahol ki akarták gyógyítani a lovagot korságából. Aztán abban állapodtak meg, hogy egy történetesen arra vetődött ökrös szekér tulajdonosát megfogadták, szállítsa el ő Don Quixotét, mégpedig ilyen módon. Rácsá tűzdelt rudakból egy nagy ketrecet készítettek, akkorát, hogy a lovag egész kényelmesen elfért benne. Aztán Don Fernando és társai Don Luis cselédeivel, s a poroszlókkal meg a kocsmárossal, a pap utasítása és rendelete szerint jól bepótyukálták arcukat, és áruhát öltöttek, az egyik ilyent, a másik amolyant, hogy Don Quixote más népségnek tartsa őket, nem olyannak, mint amilyet annak előtte látott a várban. Mikor ez megtörtént, a legeslegnagyobb csellömben beléptek hálókamrájába, ahol a nemrég kiállt fáradalmak után lepihent. Körülfogták, amint éppen legjavában szundikált, nem is tartva, nem is félve semmi nemű támadástól. Egyszerre teljes erővel megragadták, s kezét lábát úgy megkötözték, hogy amikor nagy ijedten fölébredt, meg se tudott moccanni. Sem egyebet tenni, csak ámult-bámult, hogy így különös arcokat lát. Mindig éber és találékony képzelődése azonban csak hamar azt kápráztatta lelke elé, hogy ezek az alakok bűvös várbeli kísértetek, s hogy ő immár minden kétség kizárásával elbűvölődött, mert se nem mozdulhat, se nem védelmezheti magát. Pontról pontra úgy gondolkozott hát, amint a pap, a tréfa szerzője előre sejtette. A jelenlevők között csak Sancho állt ott a maga valóságában s a maga véleményével. Őnék is se sok kellett volna ugyan, hogy gazdája nyavajája ráragadjon, hanem azért mégis ráismert az eltorzított alakokra. Csak hogy a fülét se merte billenteni, amíg meg nem tudta, mi vége lesz a támadásnak és gazdája elfogásának, aki szintén egy szót sem szólt, hanem várta, hogyan folytatódik szerencsétlensége. Hamarosan a ketrechez vitték, belezárták, s úgy beszögezték a léceket, hogy egyiket se lehetett volna lefeszigetni. Erre aztán vállokra kapták, s amint kivitték a hálókamrából, olyan ijesztő hang volt hallható, amilyen csak a borbélytól kitelt, de nem a szamár nyergestől, hanem a másiktól. A hang ezt súgta. Ó, búsképű lovag, ne akadj fenn azon, hogy fogságba jutottál! Így kellett ennek történnie, de annál hamarabb befejezhess a makalandot, melyben nagy hősiességet bonyolított. Akkor fejeződik be, ha a szörnyű mancsai oroszlán és a fehér tobozói galamb összeölelkezik, s büszke nyakukat alázattal hajtják a házasság szelíd igájába. E hallatlan szövetségből majd derék oroszlán kölykök jönnek a világra, és öröklik a bátor apa ragadozó karmait. Ez pedig, mint hamarabb beteljesül, semmint a menekvő nimfa üldözője kétszer meglátogatná tündöklő csillagképét gyors és természetes rohantában. Te meg, ó, legnemesebb és legengedelmesebb fegyverhordozó mindazok között, akiknek oldalán valaha kard, állán szakál, orrában szaglás volt, meg ne rettenj, s el ne csüggedj, hogy eképpen viszik előtted a kóborlovagság virágát. Mert ha a világ alkotójának úgy tetszik, te csak hamar oly magas és előkelő állásra jutsz, hogy rá se ismersz önmagadra, s jó uradnak egyetlen ígérete sem maradt teljesítetlen. Még afelől is megnyugtatlak, a bölcs süket duma nevében, hogy a béredet megkapod, amint majd tapasztalhatod is. Csak kövesd a bátor és elbűvölt lovagot nyomról nyomra, mert szükséges, hogy tovább is együtt maradjatok. Minthogy pedig nékem immár nem szabad egyet mondanom, Isten légyen hát véletek, s köd előttem, köd utánam, engem senki meg ne lásson. A jövendőlés vége felé hangját kissé felemelte, aztán meg olyan elhalóvá tette, hogy még azok is majdnem igaznak hitték távozását, akik tudtak a tréfáról. Don Quixote egészen megvigasztalódott a jövendelés hallatára, mert azonnal felfogta egész jelentőségét, s tudta, azt jósolják neki, hogy szent és törvényes házasságra fog lépni, szeretett Dulcineájával, akinek áldott méhéből oroszlán kölykök sarjadnak az ő gyermekei egész La Mancha örök dicsőségére. S minthogy ez szilárdul és erősen hitte, hangját felemelte, s mély sóhajtás után így szólt. Ó, bárki légy is, aki nekem ennyi boldogságot jövendőltél, esedezem, kérd meg nevemben az ügyemet intéző bölcs varázslót, ne hagyjon elsenyvednem-e börtönben, amíg beteljesülve nem látom az imént hallott édes, üdvös, magasztos ígéreteket. Mert ha csak ugyan beteljesülnének, dicsőségnek tartom börtönöm gyötrelmeit, örömnek, a rám vetett rabláncokat, s nem kemény harcmezőnek ezt a vackot, amelyre fektettek, hanem puha ágynak és kélyes násznyoszójának. ami pedig a Sancho Panzához, fegyverhordozomhoz intézett vigasztalást illeti, én megbízom hűségében és jó indulatában, hogy sem jó, sem bal sorsomban el nem hágy. Mert ha akár az ő, akár az én bal szerencsém úgy hozná magával, hogy nem adhatnám meg néki az ígért szigetet vagy más valamit, ami ezzel fölér, az ő bére legalább nem fog veszendőbe menni, mert végrendeletemben már megírtam, világosan kijelentettem, mit hagyok rá örökül, hanem is számos, hasznos szolgálata érdeme, hanem a magam tehetsége szerint. Sancho Panza mély alázattal meghajolt, s megcsókolta mind a két kezét, mert csak az egyiket meg sem csókolhatta volna, oly szorosan összekötötték. Ekkor a kísértetek rögtön felkapták vállokra a ketrecet, s vitték egyenesen az ökrös szekérre.